Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. Itt van velem a stúdióban Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Hello Gyuri!
Szia Viktor, és üdv a hallgatóknak is!
A stratégiai vezető pedig Dankó Bence, aki szintén itt ül. Szevasz Bence!
Köszöntünk mindenkit, szeretettel!
Susánszky Ádám lesz a vendégünk, ő a Zingburger egyik alapítója, vele pedig a közéleti burgerezésről fogunk beszélgetni, avagy a Zingburger miért is szólal fel társadalmi ügyekben. A hírek között beszélünk arról, hogy gyógyszerreklámot büntetett a GVH. Beszélünk a Siketek világnapjára készült két CSR aktivitásról, beszélünk a Toyota Beyond Zero reklámjáról, a spotszemlében pedig egy konkrét spot sorozatról beszélünk, a Cserrisk biztosító sorozatáról, amelyről egyébként kapásból eszembe jut a Cofidis spotja leleményességében, képi világában. Szóval valahogy ezek a pénzügyi termékek, biztosítási termékek, én nekem az az érzésem, hogy ez a kreatív iparnak ez egy ilyen jó táptalaj a jó ötletekhez?
Azért nem adnék neked igazat így csípőből, mert csak amióta én járok rebífezni, azóta rengeteg olyan pénzügyi termékről beszéltünk már reklámszinten, amik borzasztóan rosszul fogták meg a problémát, és akár még a felelőtlenség kérdése is olyan sokszor fölmerült. Leginkább benned, Viktor, tehát a pénzügyi termékek tukmálása a userekre.
Igen, ami jó, az jó. Tehát, igen. Hogy egyébként meg úgy tűnik, hogy tehát biztosítós kampányt már láttunk hasonlóan jót és hasonlóan egyszerű megoldásokkal.
És nagyon rosszról is beszéltünk, én konkrét emlékszem is, de most nem a rossz példákra fókuszáljunk. Egyébként,
kedves hallgatók, közben csöndben összefoglalom, milyen spotokról beszélget Viktor és György.
Ja, igen, az nem árt.
A videókban általában egy kellemetlen helyzetben lévő főszereplőt látunk, aki kap némi támogatást, segítséget, de olyat, ami igazából nem segít rajta, tehát például egy törött karú ember kap egy finom koktélt, egy reptéren rekett lány kap egy párnát, hogy ott tölthesse az éjszakát egy kicsit kényelmesebben, de valódi segítséget nem kap a spotokban, és itt merül fel a reklámozó, a Cserrisk, itt érkezik meg a pekshotjával. Folytassuk a műsort.
Tehát a kreativitási faktor az egyértelműen tapintható az ebben a filmekben. Nekem tökre azok a típusú filmek jutnak eszembe, hogy az emberek úgy küldözgetnek egymásnak hullát adni. Tehát, hogy van benne ez a faktor. Nekem nagyon annyiban másabb a Cofidis-eseknél, annak komolyabb a kerettörténete, a megágyazása, itt például vizuálisan is szerintem nagyon ilyen. Hát ez csúnya szó lesz, mint a nyugatias hatást keltenek ezek a spotok. Nekem egyébként igazából a stratégiai részével, vagy azzal van problémám, hogy ez mennyire fogja meg a termék USP-t, hogy hol jön itt be a valódi segítség, tehát én nem látom a pozitív oldalát kellőképpen kidomborítva ezekben a spotokban.
Azért érdemes szerintem egyébként ezeket a spotokat megnézni, mert megmutatja azt, hogy egy helyzet komikumból, gagből, ugye visszamegyünk kb. Az 1100-as évekig, a komédia dell'arte műfajáig, abból mit lehet kihozni. És ez tényleg ennyit tud, kicsit megragadja a figyelmedet, azt mondja, hogy ez milyen vicces, és akkor ebben meg lehet próbálni így beleágyazni a márkát, vagy sikerül, vagy nem. Én is úgy érzem, hogy nem annyira sikerült. Míg például, ugye a Cofidis-t emlegettük, ott azért valódi történetek vannak, amiben tényleg úgy sikerül egy jó kerettel hozzákapcsolni a márkát. Ezeknél a Cserriskeknél biztos, hogy emlékezni fognak rá, biztos, hogy virálisan fognak ezek a Cserrisk videók terjedni, de az, hogy ez most Cserrisk, vagy melyik biztosító lehetett, arra nem biztos, hogy mindenki emlékezni fog.
Képzelj el egy világot károsanyagmentesen, túl a fenntarthatóságon, vagy gyere is tapasztald meg a Toyota márka kereskedésekben. Hát, nagyon jó.
Ezt szó szerint beidéztem a Toyota Beyond Zero kampány spotjának a narrációjából, mert
sok sebből vérzik azért, hogyha emlékeztek, ugye még a felvétel előtt Gyuri a Szentkirály, legutóbb kibeszélt Szentkirály spotot hozta fel példának, amikor elhangzik egy nagyon hosszú körmondat, de végül is a végén...
Több, de
az elsőnek a végénél már nem emlékszel, hogy mivel kezdte a narrátor, és ugye az a, vagy a voiceover, ugye ebbe az a nehéz, hogy el is nyomja a tartalmat az, ahogyan tele van progresszálva a hangja, és egy ilyen hangot hallasz egészen
rávalat. Kérdés, hogy baj-e ez esetben, hogy elnyomja a tartalmat, mert szerintem a Bence arra akart itt már rákanyarodni, hogy a tartalommal mi a probléma, az üzenettel mi a probléma, stratégiailag mi a probléma ezzel, de szerintem tényleg válasszuk külön ezt a részét, és a megvalósítás is megér egy misét, az biztos.
Hát az audio esztétika az, igen, az egy misét megér. Az esztétikaként szép, tehát szép képek, de ezek ilyen olyan, mint egy stock.
De, és miért?
Tehát, hogy milyen városképeket látunk?
Hát nem magyar.
Nem az, hogy nem magyar városképek, hanem olyan városképeket látsz, hogy kétszer egy sávon, kétszer két sávon folyamatosan autók gurulnak, kétszer egy sávon, kétszer két sávon, így gyakorlatilag a járdaszélen nyomorognak emberek, és várnak, hogy zöldre váltson a lámpa, tehát hogy tipikusan azokat a városképeket tette be a Toyota ebbe a kampányba, amik jellemzően azok, amikor valaki akart egy olyan városképet mutatni egy filmben, hogy így nagyon-nagyon forgalmas egy város, meg nagyon-nagyon pezsgő egy város. Ilyen képeket rakott be a 80-as években. Bocsánat, de most még... nem így néz ki egy város, vagy most egy ideális város, sétáló utcakkal, bicikli utakkal, terekkel van tere, ahol az emberek így, mint egy agórán, így egymás. Itt meg gyakorlatilag megjelenik egy olyan dolog, amit az egész város tervezés meghaladott, amiről tudjuk, hogy így rossz. Minden várost, minden emberi közösséget tönkre tesz, mégis a Toyota ezt rakta be ilyen idealizált képnek, és ilyen nagyon fura hangulata van.
Nagyon szép.
Kicsit arra emlékeztet, amikor kosztümös filmekben a 1800-as évek Londonját látod, akkor még persze lovaskocsikkal, gőzölgő csatornákkal, egy ilyen nagyon fur, és itt is ugye kicsit úgy ábrázolták ezeket a gőzhatásokkal, meg nem tudom mivel, mint hogyha egy ilyen nagyon fura régi benyomás keltene.
És a másik pedig ugye az, hogy világos, hogy maga a kampány arról szól, hogy túl a fenntarthatóságon mi lehet. Ugye arra az insightra, arra a fogyasztói érzésre épít, hogy ha autózol, akkor azért most már, hogyha tényleg nem egy kő alatt éltél az elmúlt 10-15 évben, tudod azt, hogy így rosszat teszel a környezetnek, a városnak, a levegőnek, az autógyártással, így a nyersanyag felhasználásnak, tehát hogy minden szempontból ez nem egy fenntartható dolog, és nyilván ez nyomaszt, és erről szól a kampány, vagy próbál szólni, hogy túl a fenntarthatóságon egy olyan világ vár a Toyota szerint, ami károsanyagmentes, ahol szó szerint ezt mondják, csak úgy áramlik az energia. De ez nagyon-nagyon hitelteleníti ezt a márkát. Nagyon nem itt tartunk, hogy arról beszélhetnénk, hogy mi van túl a fenntarthatóságon, mert még a fenntarthatóságig sem jutottunk el.
Van még a hírblokkunkban két CSR aktivitás, ugyanis a Siketek világnapjára készített az Osan és a Vodafone is CSR kampányt. Ez Osan érzékenyít, ugyanis füldugóval kínál meg a belépéskor, és úgy tudsz végig menni egy vásárláson, hogy be van dugva a füled, tehát a Siketek érzékelésével érzékelsz. A Siketekhez hasonlóan érzékeled, vagy nem érzékeled az zajokat. A Vodafone pedig a színházak feliratozásával járult hozzá a hallássérültek színházi élményének javításához. Egyébként nekem mind a kettő tetszik, az alapötlet mind a kettőnél jó, az érzékenyítés is, hiszen nekem az volt az első reakció, hogy ezt elég olcsón megúszta az Osan, de az önmagában nem baj. Viszont hát maga a reklámról kell beszélnünk, igaz? Tehát maga a spot az, szerintem az Osan spot az nem...
Az nem egy spot, nem az egy igazából spot. Egy ilyen
verkvideó.
Igen.
Itt maga az akció egy érdekes, ahogy megközelítették, én nagyon szeretem ezeket az ilyen experiential-nak mondanám, amikor valaki behelyezkedhet egy ilyen szituációba. Itt valóban az volt, hogy a Osanba betérők kaptak egy-egy füldugót, és kipróbáltak. Ezt nem tudom, hogy szoktatok-e fülhallgatóval zenehallgatás közben bemenni mondjuk boltokban, nagyon fura egyébként. Én egyre kevésbé szoktam egyébként ezt csinálni. Nagyon érdekes lehetett ez a teljes csöndben. Itt a főüzenet egyébként, és emellett, vagy inkább ennek a végére az a főüzenet, hogy egyébként viszont ebben a helyzetben mennyivel más gesztusokat használsz, mennyire számít egy mosoly valakivel az egyéb szinten zajló kommunikáció, és erre is felhívta a figyelmet ez a kampány. Szerintem ez egy abszolút nekem 10 pontos.
Én azt szeretem egyébként az Osanban, hogy nekik ugye van egy kommunikációs lábuk, az Osan Korzó, ami hát nem tudtuk még ebben a műsorban ezt az aktivitást annyira szeretni, de nyilván mindent lehet fejleszteni, és mindennel lehet alakítani a jó irányba. De emellett az Osanról időről időre kiderül, hogy az üzleteit egy kicsit ilyen játszótérként oda kínálja a vásárlóknak, és így a közösségnek, mint ahogy ez a füldugós aktivitás is ilyen volt, mint ahogy volt egy ilyen érdekes, ilyen bevásárlókocsi is, ikonos párkeresős aktivitásuk. Szerintem ez egy jó dolog, hogy ilyenekkel kísérletezik az OSAN, hogy így tényleg, ha vannak ilyen nagy ingatlanai, akkor ezzel amit lehet csinálni. A Vodafone-nál pedig azért azt látni kell, hogy ő is ugye el akarja mondani azt, hogy mennyire innovatív, mennyire csúcstechnológiás megoldásokat tud szállítani, és talált egy ilyen módot rá, hogy ezt megmutassa. Tehát egy tök hasznos, tök érzékeny módon találta meg annak a módját, hogy beszéljen egy picit arról, hogy mire képes a digitális technika.
Végezetül gyógyszerreklámot büntetett a versenyhivatal, a Nemzeti Versenyhatóság lezárta az év közepén indított vizsgálatát a Venoruton Forte 500 mg tablettát forgalmazó Stada Hungary Kft-vel szemben. Ugye itt a cég elvileg megsértette a gyógyszerek reklámozására vonatkozó szabályozást, mert a terméket nem a gyógyszerészeti szakhatóság által jóváhagyott alkalmazási előírás alapján mutatta be.
Konkrétan az történt, hogy a reklámon azt hangzik el, hogy már napi egy Venoruton tabletta képes enyhíteni, miközben az alkalmazási leírásban leírják, hogy a kezelés kezdetén naponta két tablettát kell beszedni. Nyilván az egy ilyen USP-nek, de legalábbis ilyen jó árelőnyösen hangzó mondat, hogy már napi egy tabletta is hat, de nem lehet ilyet mondani, mert az elején nem fog hatni. Ezen csúszott el a Venoruton márkagazda.
Érkezik a vendégünk Susánszky Ádám a Zingburgertől, akivel a közéleti burgerezésről fogunk beszélgetni. Rebrief. A vendégünk tehát Susánszky Ádám, a Zingburger alapítója. Szevasz Ádám, itt vagy telefonon velünk.
Jó napot, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
A Zing ugye elég gyakran reagál közéleti kérdésekre. Ezt nagyon nem hallottuk, nem láttuk más hasonló, ilyen, hát nem gyorsétkez, de mondjuk street food piaci szereplőknél ez nem volt annyira jellemző. Ez nálatok, miért érzitek ezt fontosnak?
Nem azt mondanám, hogy fontosnak érezzük, ez inkább azt mondanám, hogy ez belőlünk jön. Tehát én úgy gondolom el a céget, vagy az az érzésünk magunkról, hogy ez nem csak úgy van, lebeg a levegőben, hanem itt emberekkel dolgozunk egy bizonyos gazdasági, kulturális környezetben, és tulajdonképpen mi is ennek a része vagyunk. És mindenféle hatásra nekünk is van esetleg egy olyan gegünk, egy olyan poénunk, amit szívesen bedobunk, és aki velünk nevet, annak örülünk.
Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy mondjuk te, Ádám, bemész egy nap az Zingburgerbe, olvasol egy hírt, és akkor egy bedobott, srácok, mi lenne, ha? Tehát, hogy egy ilyen prompt ötleten sokszor alapszik ez?
Általában prompt ötleten, nem akarom magamnak vindikálni ezt a...
Most csak veled beszélek, azért jut eszembe.
Igen, persze, de prompt ötleten alapszik, és igazából ugyanúgy, mint ahogy ti bementek a munkahelyetekre, és megbeszéltek a kollégáitokkal, ezeknél a szituációknál általában ez a benti beszédtéma. És akkor az, amennyire ez ott van, és utána egy marketing meetingen, vagy csak egy Viber csoportba valaki bedobja, hogy ha-ha-ha, és mi lenne, ha erre még odaérnánk, hogy. És akkor odaírjuk, hogy jó, ez jó poén, ha mi nevetünk rajta, akkor reméljük a fogyasztók is, meg a vendégeink is. És nagyjából így szoktuk lecsapni ezeket.
Azt nagyon jó, hogy elmesélted, mert már nyilván nagyon sok social media szakember, marketing szakember kíváncsi, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, ezt a műfajt, amikor a napi sajtó híreire, a socialben pörgő témákra, a közéleti eseményekre gyorsan tud egy márka reagálni. Vannak-e jóváhagyási körek? Honnan jöhetnek az ötletek? Hogyha még egy pár kulisszatitkot elárulsz nekünk, azért biztos, hogy hálásak lesznek a hallgatóink.
Szerencsés a mi cégünk, hogy eléggé lapos, és nem tartunk mindent itt központban nálunk, de szerencsére nagyon benne vagyunk a társammal, az Eszterrel a napi körforgásban. Ezért talán nincsen az, hogy két kollégával odébbról kell megérkezni, és akkor ott morfondírozunk rajta, hanem általában tudunk azokról, akikkel ezt közösen kitaláljuk, vagy közösen benne vagyunk mi is ebben az ötletben. Tehát ilyen szempontból szerencsés a mi helyzetünk és a cég struktúrája.
Milyen kockázata lehet egyébként ezeknek az állásfoglalásoknak és szerepvállalásoknak? Amikor elkezdtél erről mesélni, hogy hogyan gondolkodtok erről, akkor mondtad azt, hogy van egy ilyen pont, amikor így azt nézitek, hogy a csapatból ezen mindenki mosolyog, vagy nevet, vagy egyetért vele. Hogyan kezelitek a kockázatait ennek?
Én még nem is hívnám kifejezetten állásfoglalásnak, de mondjuk azt, hogy ez egy gag, vagy egy beszólás, hogy ne vegyük annyira komolyan magunkat. Nyilván lehetnek benne olyan, vagy lehetnek benne olyan rizikók, hogy ezt valaki magára veszi, és ezzel sajnos nincs mit kezdeni. Én erre csak azt tudom mondani, hogy kicsit több humor kell akkor az élethez.
Jó, hadd mondjak egy példát, ne haragudj, hadd kérdezzem meg a taxisokkal, mi volt a helyzet? Tehát nekem az nagyon tetszett ez a kampány, hogy áthúzva, ugye, hogy mit tudom, mennyire adjátok a hamburgert a taxisoknak, áthúzva, és akkor most már nem a taxisoknak, a tanároknak. Tehát ezzel is üzenve az, hogy ugye a taxisoknak most kedvez, mondjuk egy katamódosítás, a tanároknak meg nem.
A taxisok felé kedvez, mi meg úgy gondoltuk, hogy ebben a helyzetben a tanárok felé is egy gesztus az egy fontos.
Na jó, de érdekel, hogy mi volt a reakció?
Voltak, akik emiatt ellenszenveztek, és azt írták a Google oldalunkra, hogy mostantól a konkurenciához viszik a vendégeket. De én erre csak azt tudom mondani tényleg, hogy
jó étvágyat.
Több humort az élethez, már kicsit több humort az élethez. Tehát, hogyha valaki ennyire magára veszi, én sosem, de nekem sosem fáj, hogy mondjuk egy taxisoknak kedveznek. De szerintem meg ennyi muszáj, hogyha ha valaki így a közéletben van, mint most ők kerültek oda, akkor ennyi meg kell, hogy legyen bennük, hogy ezt elviseli.
Beszéltünk most a kockázatokról. Hol térül meg igazából az, hogy az Zing az hozzászól a társadalmi kérdésekhez? Nyilván azért így nézitek nagyképpen, hogy ez végül is bejön-e ez a fajta kommunikáció, vagy nem?
Nem, nincsen ennek ilyen mérése, vagy szerintem nem ezen az alapon működünk. Én, amit az elején mondtam, hogy mi nem csak úgy képzeljük el, hogy úgy lebegünk egy térben, és akkor vannak a fogyasztók meg közöttünk van egy ilyen éles határ, hanem mi vagyunk azok, akikkel együtt dolgozunk, együtt élünk, a saját magunkat elképzeljük a társadalom szerves részének. Ugyanúgy fontos, hogy magyar, sőt az egyik legfontosabb értéke a cégünknek, hogy magyar termelőket hajtunk föl, és onnan próbálunk meg beszerezni minél több mindent, hogy olyan alapanyagokból főzünk, sütünk, amit a gyerekeinknek is szívesen adnánk, és ezek a része az egész társadalom, vagy az egész vállalati kultúránknak. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy néha kifejezünk olyan mondatokat, amiket az adott időben pozitívnak vélünk, ez ugyanúgy része a mi életünknek.
Igazából, ha jól értem, akkor te kb. Személy szerint úgy gondolod, hogy nagyjából minden márkának, fogyasztói márkának, amik kommunikációs teret foglal így az életünkben, annak így kéne működnie?
Én úgy gondolom, hogy minden márkának van személyisége, minden márka személyiségét, csak nyilván én ezt közel könnyebben hozom meg, saját pénzemet, a saját cégünket rizikózzuk, mint valaki, aki egy megbízott marketing ügynökségben egy másik cégnek teljesít megbízást, ő náluk jobban kell odafigyelni ilyenekre, és ott élesebbek a határvonalak. Nem akarok más márkáknak az életébe beleszólni, csak azt gondolom, hogy nekünk vannak társadalmi szerepeink is, és nem nagyon erősítve ezeket, csak elég bátran kiismerjük ezeket fejezni, tehát hogy nem akarunk ezzel semmit sem mondani, csak azt elmondani magunkról, hogy kik vagyunk.
Kicsit erről a társadalmi szerepvállásról eszembe jut a Tibi atya márka. Talán nem véletlen, és lehet, hogy már mások is jöttek hasonló megjegyzéssel felétek. Cél az, hogy egy hasonló közösséget építsetek, mint akár a Tibi atyának sikerült?
Én nem hasonlítanám magunkat ő hozzájuk. Nem is volt a fejemben, megmondom őszintén, semmilyen szinten. Én is szoktam olvasni a megnyilvánulásaikat, a blogjukat, valami tetszik, valami kevésbé tetszik. Nem hiszem, hogy hozzájuk hasonlítunk. Vannak azért nagymárkáknak is olyan megnyilvánulásai, akár a kék-sárga butoráruház, vagy a piros üdítő márkának is, amelyik társadalmi kérdésekben állást foglal. Én azt gondolom, hogy ez a mindennapjaink része, és ha ezt nem tesszük meg, akkor unalmasabb az életünk, és akkor nem fejezzük ki azt, amiért mi kiállunk.
Igazából akkor most menjünk át tényleg a másik végletbe, tehát a Tibi atyás alvégtől szakadjunk el a másik végletbe. Ugye a brand purpose az egy nagyon divatos és kedvelt fogalom a marketing szakmában. Szoktatok-e ti erről gondolkodni? Szoktál-e te gondolkodni a Zingnek a brand purpose-éről?
Inkább arról szoktunk szerintem közösen ötletelni, hogy legyünk önazonosak, de még az ötletelést is egy kicsit túlzásnak tartom itt. Inkább az, hogy tényleg önazonosan szeretnénk csinálni ezt az egészet, nem ha valami van a fejünkben, vagy éppen a klaviatúránkban, akkor azt szeretnénk szabadon kiírni, és akkor ezzel mi már örülünk neki. Ha ez olyan, ami felhívja az embereknek a figyelmét egy problémára, egyébként ilyen volt, ha visszaemlékeztek a mentős kampányunk,
abszolút.
Az ne legyen, ne legyen egy olyan, ha valakinek fáj az, hogy a mentős eszik egy hamburgert, akkor mi meg erre azzal válaszolunk, hogy meghívjuk az összes magyarországi mentőst egy hamburgerre, és nekünk, és ebben mi örömünket is leeljük. Ha ez egybeesik a társadalmi figyelemmel, akkor annak csak örülünk, és annak még jobban örülünk, hogy fel tudjuk hívni olyan problémákra a társadalom figyelmét, ami szerintünk fontos.
Ez nagyon örülök, hogy behoztad ezt a mentős példát, mert az például eszembe jut, hogy ilyenkor van-e valamilyen kockázati tényező, hogy ez a marketing, nevezzük ezt most marketing költségnek, amit egyébként ott arra költöttetek, hogy a mentősöket meghívtátok. Tehát ingyen azt adtatok szét X számú hamburgert.
3000 darabot, igen.
Na igen, ez ilyenkor van bárki, aki azt mondja, hogy vár, tök jó hangzik, jó ez a marketing szempontjából, de azért itt most nekünk ez ennyi meg ennyi kiesést fog jelenteni.
Ez nehéz időszakban volt, ez a Covid időszakban volt,
hát amikor pláne. Éppen
azon voltunk, hogy ezt most túléljük, vagy nem. Ott ez egy tényleg olyan kérdés volt, amikor ezt kiírták, hogy megállt egy mentős egy hamburger, és azt gondoltuk, hogy az most ne ennek a költsége legyen a fontos. Egyébként vannak olyan szerepeink is, amit máshol nem reklámozunk, és akkor van egy asztalos műhely, aminek a segítségével például most már a második kórházban építünk konyhákat, az asztalos mélye segítségével, hogy mi szponzoráljuk, ők megépítik, és akkor ilyen közös együttműködésben felújítunk konyhákat.
Tehát kvázi beépítettétek a CSR tevékenységbe.
Igen, vagy legalábbis azt mondom, hogy ezek azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját személyes életébe is az, amit ő beletesz a környezetébe, és ezt mit próbáljuk meg.
Igen, csak itt az, hogy nem lehetett tudni, hogy ez mennyi lesz.
Az valóban, amikor erre rámondtuk, akkor mi nem sejtettük, hogy ez mennyi meg hol áll meg. Hát azt sejtettük, hogy valahol ilyen 2 és 10 ezer között lesz. Szerencsére ezt letudtuk.
Susánszky Ádám, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Hölgyeim és uraim, a közéleti burgerezésről beszélgettünk az Ingburger alapítójával. Ennyi fért már a Rebriefbe, jövünk jövő héten is. Vigyázzanak egymásra és magukra, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.